Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet, és folytassuk az éneklést, a 714-es dicséretünket énekeljük el elejétől a végéig. Folytatjuk Pálnak a rómaiakhoz írt levele olvasását. Ma délelőtt a második fejezet első 10 versét hallgassuk meg.
Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek, dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és hamisságot követik, haraggal és bosszúsággal fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönöm neked, hogy eljöhetünk a te házadba, hogy szól a te igéd, hogy a te igéd vizsgál bennünket. Te látod, Uram, hogy mennyire bűnösek vagyunk mindannyian, mennyire nem a te akaratodat követjük, és mennyire fel tudunk fuvalkodni akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy de mi tudjuk a jót, és mások pedig látjuk, hogy rosszat tesznek, és vagy legalább úgy gondoljuk, hogy rosszat tesznek, és mi majd ítélkezünk felettük, pedig nem nézünk magunkba, mert könnyebb másokat ítélni, mint magunkat vizsgálni. De olyan jó, Uram, a te kegyelmedben lenni, hogy ha oda megyünk hozzád a te igédhez, akkor te a vesénkbe látsz, te megvizsgálod az egész mindenünket, lelkünk mélyére látsz, és felfedett bűneinket. És Uram, olyan jó, hogyha hozzád tartozhatunk, a te szent lelked által ezeket meg is bánhatjuk, és oda tehetjük eléd, és felszabadulhatunk tőlük. Kérlek, Atyám, add, hogy meglássuk a bűneinket, és tudjuk eléd lerakni. Olyan nagy kegyelem ez, hogy a te fiad által oda mehetünk hozzád, az ő keresztje által van üdvösségünk. Drága Istenem, add, hogy megértsük a te igédet, és kérlek a te szent lelked által, hogy tudjunk odafigyelni a mai Isten tiszteletre is, add, hogy fedd fel a mi bűneinket, amiket hozzád kell vigyünk, egész életünket adjunk neked, és adjunk hálát neked mindenért. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
a bűnbocsánat üzenetét a zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 12. verséből hirdetem. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amen. A 214-es számú dicséretünket énekeljük, a régi számozás szerint ez a 173-as. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, a rómaiakhoz írt levél 2. fejezetéből, annak is a 3. és a 4. verseiből. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Amen. Foglaljunk helyet. Elég egy pillantást vetni a testvérekre, és látszik, hogy beköszöntött az ősz. Mindenki egy kicsit kevésbé mosolyog, mint eddig. Most esik az eső is, ez látszik a hangulatunkon, de azt gondolom, hogy Isten igéje építeni akar bennünket, ezért kicsit emeljük ki magunkat ebből a lelki testpetségből, és örömmel hallgassuk az Isten szavát. Van egy nagyon humoros magyar irodalmi mű, ezt a művet mindannyian ismerjük, Karinti Frigyes írta, és az a címe Tanár úr, kérem. Ennek a legismertebb részlete, Tanár úr, kérem, én készültem. Aki ezt a könyvet elolvassa, egy örök érvényű igazságra jön rá, nevezetesen arra, hogy mindent meg tudunk magyarázni. Mindent. Hadd idézzek egy részletet ebből a könyvből, a Magyarázom a bizonyítványom című fejezetből. A rossz tanuló viszi haza a bizonyítványát, ott vannak a jegyek, nem túl szépek, és magyarázza egyesével a szüleinek. Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem. Kérdezte a föld mozgását, és én mondtam, hogy a nap körül és ellipszis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek 3/4 van a fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam. A tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyen meg neki, hogy most egyezzen bele a 3-asba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. Mindent meg tudunk magyarázni. Azt hiszem, tudnánk a saját életünkből is példát mondani. Nagyon jó, hogy most nincs itt mellettem a feleségem, mert ő is biztos mondana példákat, hogy én hogy szoktam otthon megmagyarázni mindent. De van ennek humoros oldala is. A baj az, amikor olyat is megpróbálunk megmagyarázni, amit nem kellene. Sokszor az ítéletet is megpróbáljuk kidumálni. Az előző szakaszban, tehát múlt hét vasárnap, Pál apostol a bűnről és az ítéletről beszélt. Elmondta, hogy igazából minden ember érzi az Isten jelenlétét, mindenki tudja, hogy övé a hatalom, mindenki tudja, hogy neki tartozunk számadással, és azt is tudjuk, hogy sok bűn terheli a lelkünket. Ítélet alatt állunk. Nem volt kellemes szakasz, de erről tudni kell. Pál apostol ezt világosan elmondta. És ebben a szakaszban az apostol olyan emberekkel folytat elképzelt beszélgetést, akik magyarázzák a bizonyítványukat, azaz amellett érvelnek, hogy Isten őket biztosan nem fogja megbüntetni. 2 ilyen beszélgetés is el van rejtve ebben a szakaszban. Az első beszélgetést Pál az ítélkező emberrel folytatja. Hát ki az ítélkező ember? Nem az, akinek általában véleménye van a dolgokról, hiszen mindannyiunknak van véleményünk a dolgokról. Ítélkezőnek azt nevezzük, aki többnek gondolja magát, mint a többiek, jobbnak gondolja magát, és vagy magában gondolja csupán ezt, és a többieket lesajnálja, elítéli, vagy még hangot is ad neki. Nagyon kellemetlen emberek az ítélkező emberek. Vagy fogalmazzunk így, nagyon kellemetlenek vagyunk mi ítélkező emberek. Hát az első beszélgetést, az első ilyen elképzelt beszélgetést az ilyen ítélkező emberekkel folytatja le Pál. Először is úgymond ismerteti az álláspontjukat. Ez az álláspont nagyjából így foglalható össze, a bíró felett senki nem hoz ítéletet. Hogy képzeljük el az utolsó ítéletet? Az utolsó ítélet olyan lesz, mint egy bírósági tárgyalás utolsó képkockája. A bírói székben Jézus ül, aki készen áll a végső döntés kihirdetésére. Előtte emberek állnak, akik lélegzett visszafojtva várják ezt az ítélethirdetést. Így fog kinézni, így képzeljük el az utolsó ítéletet. Miben reménykedik az ítélkező ember? Abban, hogy vélt vagy valós éles látására és az ítélkezés területén felhalmozott tapasztalataira tekintettel ő nem az emberek között, hanem a bíró mellett, mint egy segédbíró fog helyet kapni, és ő is, mint egy részesül az ítélet kimondásában. Tehát ő nem a vádlottakkal lesz egy szinten, hanem a bíróval. Erre trenírozza magát egész életében. Azért ítélkezik, hogy a végén őt magát ne lehessen elítélni. Hát én más pozícióban vagyok. Mit mond az ilyen embernek az ige? Hát Pál apostol kétféle ellenérvet is megfogalmaz. Először azt mondja az ítélkező embernek, hogy tulajdonképpen ő már ítélt saját maga fölött. Tehát itt most nem az a kérdés, hogy majd valamikor az ítélet napján hol foglal helyet, meg mit mondanak majd neki, hanem hogy tulajdonképpen ő már saját maga fölött kimondta az ítéletet. Miért? Azért, mert aki ítélkezik, az több dolgot úgymond automatikusan elfogad. Egyrészt kimondja, hogy ő már valamilyen szinten ismeri az Isten törvényét. Tehát, hogy én abban a pozícióban vagyok, hogy ismerem a törvényt, és ez alapján én mondhatok valamit. Tehát ismerem. Egyébként ezt Pál is elmondta már, hogy valamilyen szinten ez a szívünkbe be van írva. Mi az, ami még jellemző az ítélkező emberre? Az, hogy egyetért az Isten törvényével. Szíve szerint, lehet, hogy ő is megszegi, de szíve szerint egyetért vele, hogy amit az ige jónak mond, az jó, amit rossznak mond, az rossz. Tehát én egyetértek ezzel a törvénnyel, nem kérdőjelezem meg. Három, az ítélkező ember úgymond állandóan monitorozza önmagát is, és másokat is. Tehát nem mondhatja azt, hogy jaj, hát elfeledkeztem erről a kérdésről. És négy, az ítélkező ember meg van győződve mind a saját, mind mások bűneiről. Tehát bármit hihet az ítélkező ember, hogy mi lesz majd a végeredmény, de gyakorlatilag ő maga megismerte, elfogadta az Isten törvényét, megvizsgálta önmagát és negatívan ítélt még önmaga felől is. Mert amikor mást megítélt, akkor tulajdonképpen önmagáról is ítéletet mondott. Emlékezzünk arra a jézusi tanításra, amikor azt mondja Jézus, hogy valaki a saját szemében még a szálkát sem, bocsánat, más szemében a szálkát is észreveszi, a maga szemében pedig még a gerendát sem. Az igazán fontos ebben az, hogy a szálka meg a gerenda, az tulajdonképpen még anyagi tekintetben is ugyanaz. Tehát sokszor ugyanarról a bűnről van szó. És amit én nem veszek észre a magam életében, vagy nem akarok észrevenni, nem akarok foglalkozni vele, sokszor ugyanazt a bűnt a másik ember életében ítélem meg. Vagy amihez nincs bátorságom szembenézni, azt másoknak az életében ítélem el. Tehát az ítélkező ember az nem naív ember, meg nem mondhat semmit, hanem egy az egyben ő már saját maga fölött ítélt. Mond egy másik érvet is Pál, illetve ez az egész igét áthatja ez a gondolat, hogy Isten szeme mindent lát. Maga az ítélkező ember is tisztában van bűneinek egy részével, de annak egészével csak az Isten van tisztában, de ő tisztában van vele. Ő azt is látja, ami fölött mi elsiklunk. Hát ő belelát a gondolatainkba. Azért ez félelmetes. Hát hogyha belelátnának itt a testvérek egymás gondolataiba, akkor abból nagy baj lenne, nem? Szerintem lenne belőle egy kis konfliktus. Ismeri a szavainkat, amikor csak magunkban beszélünk otthon, azt is. Ismeri a tetteinket, mindent, amit mi már rég elfelejtettünk, azt is. És tudja, mit mulasztottunk el? Előtte ez tökéletesen, tisztán, olvasható, ismerhető. Tehát az ítélkező ember magát is részben ismeri, magát is kénytelen elítélni, de az Isten ennél sokkal többet lát. És éppen ezért, ahogy Pál fogalmazott, nincs mentséged, te ítélkező ember. Vagy így is fogalmazhatnánk, ha már a tanár úr kéremből idéztem, ülj le, fiam, egyes. Tehát az ítélkező embernek ez az ítélete, ülj le, fiam, egyes, mert a magyarázkodásoddal nem mész semmire. Hát tartsunk önvizsgálatot mindannyian. Jobbnak tartjuk magunkat másoknál? Ne szaladjunk tovább ezen a kérdésen, mert van, amikor úgy vagyunk vele, hogy hát én tudom, hogy nem vagyok jobb, de azért mégis, nem? Hát én úgy érzem, hogy jobb vagyok. Persze azt mondom, hogy nem vagyok jobb, de azért mégiscsak jobb vagyok. Hajlamosak vagyunk a másiknak az ítélgetésére. Amikor észreveszünk valami rosszat, az nem baj, nem erről van szó, hanem amikor úgy csámcsogunk rajta, amikor szinte örülünk neki, mert úgy érezzük, hogy akkor mi még kiválóbbak vagyunk. Hajlamosak vagyunk erre? Azt gondoljuk, hogy ezzel a hozzáállásunkkal még Istent is lenyűgözzük? És mint egy hozzánk fordul segítségért, hogy akkor majd az ítéletmondásban legyünk mi is jelen. Tartsunk ilyen önvizsgálatot. Ez az ige, ez nem távoli embereknek szól, nem arról van szó, hogy a rómaiak között voltak páran, akik ítélkeztek. Szerintem ez rólunk szól. Majdhogy nem mindannyiunkról. Kevés ember az, aki az ítélkezés bűnében nem érintett. De van egy másik csoport is, akikhez odafordul Pál apostol, akik az Isten jóságára hivatkozva mondják azt, hogy nem lesz részük ítéletben. Hát kikre kell itt gondolni? A zsidóknál ez egy nagyon bevett szokás volt. Mindig arra hivatkoztak, hogy de hát minket az Isten nagyon szeret. És mivel nagyon szeret bennünket, lehet, hogy vannak bűneink, de a végén akkor sem fog elítélni bennünket. Hát mi vagyunk az ő szemefénye. Ilyeneket olvasunk az Ószövetségben. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mondták ezt, amikor jött egy proféta, és azt mondta, hogy kőkövön nem marad itt. Jön az ellenség, legyőz titeket, elvisz fogságba. Erre jött a bevett válasz, amit ilyenkor mondani kell. Hát, de hát itt az Úr temploma. Mi vagyunk az Isten népe, velünk ez nem történhet meg. Micsoda szégyen lenne még Istenre nézve is. Nem történhet meg. Vagy Jézus korában miket mondtak? Amikor hasonló ítéletet hallottak mondjuk Jézustól. A mi atyánk Ábrahám. És azt értették ez alatt, hogy mi az Isten népe vagyunk. Hozzá tartozunk, ehhez a néphez. És mivel ide tartozunk, teljesen mindegy, hogy most buktunk ebben, abban, amabban, mi akkor is kedvesek vagyunk neki. Jó hozzánk, nem lesz részünk ítéletben. Meg kell mondjam, hogy megint csak nem a zsidókra jellemző csupán ez a bűn. Mindannyiunkra. Talán a kezdet-kezdetén a pogány keresztények nem estek ebbe a bűnbe, mert nem volt múltjuk. Nem volt mire mutogatni. De most már itt vagyunk 2000 éve. Most már mi is felvettük ugyanezt a szokást. Ugyanezeket a mantrákat ismételjük, csak más szavakkal. Miket szoktunk mondani mi magyarok? 1000 éve itt élünk Európa szívében. 1000 éve a kereszténység útján járunk. Vagy mi az, amit mi szoktunk mondani konkrétan? 150 éve itt vagyunk Újpesten. Hálára okot ad ez, természetesen, de kifogásként nem lehet használni, csak azért, mert Isten létrehozta ezt a gyülekezetet a maga szeretetéből, ez nem azt jelenti, hogy ha én ide beiratkoztam, akkor mindenki van pipálva. Ugyan már. Mit válaszol Pál ezeknek az embereknek? Itt is két érvet sorakoztat fel. Egyrészt Isten jóságának célja a megtérés ösztönzése. Tehát az Isten jósága nem azt jelenti, hogy fátylat borít a bűnre és kész. Az a célja, hogy megváltozzunk, hogy megtérjünk a bűneinkből. És ez úgy történik, hogy Isten a maga jóságát elénk tárja, hogy értsük és érezzük. Ezért van az ige hirdetés is, hogy érezzük meg az Isten jóságát. Amikor olvassuk az igét, az is ezért van. Hát gondoljuk végig, hányféle módon bizonyította be nekünk Isten az ő jóságát. Ott van a teremtés, a kezdet kezdetén. Meg sem kellett volna teremtenie bennünket. Nem léteztünk korábban, még gondolatban sem. De aztán ő azt mondta, hogy legyen valaki, aki úgymond az én képemet hordozza. Aki hasonlít hozzám. Akit különleges megtiszteltetéssel veszek körül ebben az egész teremtett világban. És megalkotta az embert. Méghozzá olyan körülmények közé alkotta meg, hogy az ember azt mondja, hogy de jó lenne így élni. Ha valaki ma elmegy nyaralni a világ legszebb helyeire, akkor sem olyan szép az a világ, mint amilyen eredetileg volt. Akkor is ott van a bűn, ott van egy csomó nyomorúság. Eredetileg a teremtés az azt sugározta, hogy Isten mennyire jó hozzánk, mennyire szeret bennünket. Ott van a gondoskodás, Isten gondviselése. Napról napra gondot visel rólunk a mi Urunk. Lehet, hogy néha sötéten látjuk a dolgokat, hogy mi lesz majd jövő héten. Mi lesz, ha megkapom ezt a számlát? Mi lesz, ha... mit tudom én. De aztán mindig lett valahogy, nem? Az Isten valahogy mindig megmutatta a kiutat. Mindig belenyúlt valahogy az eseményekbe, és gondoskodott rólunk. És ilyenkor egy kicsit mindig megéreztük, hogy hűha, valaki a tenyerén hord bennünket. És Isten jóságának a legnagyobb bizonyítéka a kereszt. Mert Isten ebben az áldozatban olyat tett, ami neki is fájt. Megteremteni és gondoskodni rólunk egy mindenható Istennek mondhatni nulla energiabefektetés. Persze ez nem igaz, mert nyilván belefektet energiát, de a mindenható energiából valamit adni azért az nem olyan nagy veszteség. De amikor ő maga lejön erre a földre, és azt mondja, hogy vállalom értetek a szenvedést, nem is akármilyen szenvedést. Na, az a jóságnak a netovábbja. Ilyennel nem találkozunk sehol. És amikor valaki ezt igazán megérti, na akkor esik le a tantusz, hogy tényleg jó az Isten. Nem csak olykor-olykor, amikor kedve van hozzá, ő tényleg nagyon jó. Ilyen a természete. És hozzám személyesen mennyire jó. És ha ő ennyire szeret bennünket, akkor mi lenne a helyes lépés a részünkről? A helyes válasz. Hát Pál apostol így fogalmaz, az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Nem arra, hogy erre a jóságra hivatkozva éld a bűnös életedet. Nem. Hanem, hogy ezen változtass, hogy megtérj. A másik, amit mond Pál apostol az Isten jóságára appelláló embernek, hogy a megtérés hiánya az a kemény szívnek a jele. Aki ellenáll annak az isteni jóságnak, amire folyton folyvást hivatkozik, az azt árulja el, hogy valójában nem is ismeri ezt a jóságot. És mivel nem ismeri ezt a jóságot, a szíve pontosan olyan, mint amivel ő megszületett. Kőkemény. Persze itt van valami, dobog meg minden, de erkölcsileg, hitbelileg a szívünk kőkemény, mert csak az a fontos, hogy mi jó nekünk. Az, hogy mit mond az Isten, meg másoknak mi lenne jó, hát az valami nagyon távoli szempont, ha egyáltalán szempont. Általában egyáltalán nem az. Szóval Pál megmondja, hogy akit ez a jóság nem indít megtérésre, azzal még inkább bizonyítja. Hiába mondja, ő valójában nem tért meg, és hogyan lehetne kedves Isten előtt egy kemény szívű ember? Hát megint csak hadd kérdezzem meg, mit mondana Pál az Isten jóságára appelláló embernek, ugyanazt, mint korábban, ülj le, fiam, egyes. Tehát sem ez a kifogás, sem az a kifogás nem állja meg a helyét. Hát megint csak tartsunk önvizsgálatot. Tisztában vagyunk a bűneinkkel, de nem jutunk messzebb egy várrándításnál. Na és? Azt gondoljuk, hogy az Isten jóságáról szóló fejtegetéseinket fügefa levélként magunk elé tartva elrejthetjük bűneink rútságát? Gondoljuk végig, hogy ez a kísértés jellemző ránk. És végül hadd térjek át a szakasznak a végére, ahol is Pál apostol elmondja egy az egyben, hogy mi alapján történik majd Isten igazságos ítélete az utolsó napon. Először is beszél a kárhozatnak az okáról. Mi a kárhozatnak az oka? Az Isten elleni lázadás. Az az ember, aki fellázadt az Isten ellen, az méltó az ítéletre. Az előző szakaszban, az első fejezet 21. versében így beszél erről, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Tehát ahelyett, hogy én az Istenre néznék fel, és őt követném, leveszem róla a tekintetemet, és a saját oktalan szívemet kezdem el követni. Ez a lázadás állapotának a leírása. Vagy ebben a szakaszban, a 8. versben így fogalmaz a lázadó embernek az erkölcsi életéről, viszálykodók ellenállnak az igazságnak és a gonoszságnak engednek. Ez is mind a lázadó természetnek a leírása, a lázadó embernek a természetrajza. Tehát ha valaki fellázadt az Isten ellen, az már is méltó a kárhozatra. És itt térjünk át a másik oldalra, hogy és akkor mi az üdvösség alapja? Hogyan lehet úgymond megmenekülni? Hát ebben a szakaszban Pál apostol még nem azt mondja el, ami igazából segíthetne rajtunk, hanem azt mondja el, ami a törvény szerint igazságos. A törvény szerint hogyan juthatunk mi üdvösségre. Így fogalmaz, meg kell tartani a törvényt. Maradéktalanul meg kell tartani a törvényt. Egészen pontosan így mondja, álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra. Álhatatosan. Magyarul nincs olyan, hogy kimarad most egy időszak. Hú, most elfáradtam az Isten követésében, most egy kis szabadságot kérek, most egy kicsit bűnös módon élek, aztán majd visszajövök. Álhatatosan, folyamatosan megtartom a törvényt az első betűjétől az utolsóig. Amit az Isten a szentségről mond, én azt betartom. Olyan leszek, mint egy gyönyörű fehér lepedő, ami nincs egy darab fekete pont sem, tökéletesen fehér. Na így lehet a törvény szerint üdvözülni. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy hányan fognak üdvözülni a törvény betartása által. Csak úgy egy nagyjáboli számot. Ezt lehet mutatni is. Mutassam én, egy nagy nulla. A törvény által nem lehet üdvözülni. Ezt mondja Pál, itt most egy másik leveléből, a Galatákhoz írt leveléből idézek, a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ez az üzenet nagyon sokszor előjön az igében. Miért? Mert ezt nekünk hallanunk kell. Mert olyan oktondiak és olyan büszkék vagyunk, hogy azt hisszük, hogy de majd én valahogy azért mégiscsak teljesítem az Isten elvárásait. Elvégre az érettségit is letettem valahogy. Lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy nem színötös, de azért végül is megtanultam, aztán átmentem. Na majd az Isten törvényét is, jól összeszedem magam, aztán betartom. Hát Pál apostol azt mondja, hogy nem, ez nem megy. Vagy ha valaki Luther életét tanulmányozza, hát ő rettegett az ítélettől. Olyan módon próbálta betartani az Isten törvényét, mint korábban senki más. Azt mondta utólag visszaemlékezve az életének erre a szakaszára, ha valaki szerzetesként üdvözülhetett volna, akkor az én vagyok. Minden apró szabályt megpróbált betartani. Nem megy. És most megelőlegezzük, mert szükségünk van erre. Pál apostol nem előlegezte meg még itt, hogy van egy másik útja az üdvösségnek. Ő itt tulajdonképpen azt akarta, hogy az emberek eljussanak a kétségbeesésig. Mert néha szükségünk van a kétségbeesésre. Tudom, hogy ez most így furcsán hangzik, nem egy olyan lelki gondozói mondat, ugye? Menj el, barátom, és es kétségbe. De néha szükségünk van arra, hogy azt lássuk, hogy nincs kiút. Összeszedem minden eszemet, erőmet, és nem tudok változtatni a helyzetemen. Nincs kiút. És amikor ide eljutok, na akkor kezdek el az Isten felé fordulni, hogy Uram, irgalmaz. Ez az egyetlen dolog, amit tehetünk. Na, idáig el kell jutni, de azért én megelőlegezem, amit Pál később mond, hogy van az üdvösségnek egy másik alapja is. Nem a törvény, hanem az evangélium szerint. Erről pedig így lehet összefoglalni ezt az utat, a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet üdvözülni. Ezt mondja a 4. fejezet 21. versében, 21-22, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Magyarul van egy másik út. Nem vagyunk tökéletesek. Nem, hogy egy olyan lepedő, ami nincs egy darab pötty sem. Mi egy olyan lepedő vagyunk, ami egy fekete lepedő, amiből egy kalózhajónak a zászlóját, vagy mit tudom én, mit meg lehetne csinálni. Ilyenek vagyunk mi. De azt mondja az evangélium, hogy ha én Jézus Krisztusba vettem a hitemet, akkor az ő vére, az ő áldozata megtisztít engem. Akármilyen sötét a lelkem, ő képes megtisztítani. Olyan emberi sorsokkal találkozunk az igében, amit el sem tudunk képzelni, hogy milyen mélyre süllyedhet valaki. És ezeknek az embereknek az élete is megújulhatott a Jézusba vetett hit által. Nincs olyan, hogy valaki annyira mélyen van, hogy azon már ne lehetne változtatni. A Jézus Krisztusba vetett hit által lehet üdvözülni. És megint hadd tegyem fel a kérdést, hányan üdvözülnek? Az evangélium a Jézus Krisztusba vetett hit által. Hát ezt már nem lehet felmutatni. Ez most egy olyan kérdés, amire nem lehet jól válaszolni, így mutogatva. De felolvasok egy igerészt, és akkor ebből megtudjuk, hogy hányan lehet üdvözülni. A Jelenések könyvében olvassuk ezt, 7. fejezet 9. és 10. versében. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltöztetve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Egy megszámlálhatatlan sokaság. Lehet, hogy néha azt mondjuk, hogy hát a világban azért mennyi a hitetlen ember, ahhoz képest mennyi a hívő, de a világ kezdetétől fogva, ha összeadjuk a hívő embereket, azt gondolom, hogy valóban egy olyan sokaság jön ki, hogy meg fogunk lepődni. Nem tudom, volt-e már kint mindenki augusztus 20-ai tűzijátékon, hogy ott milyen tumultus van. Hát az Úr előtt még nagyobb tumultus lesz. De az egy jó tumultus lesz, abban a tömegben az ember feltétlenül jól fogja érezni magát. Tehát a lényeg az, hogy ebben az ige szakaszban azzal az emberrel találkozunk, aki kifogásokat keres, aki magyarázza a bizonyítványát. Nem lesz ítéletben részem, mert igazából én vagyok az ítélkező, én a másik oldalon állok, vagy az Isten annyira jó, hogy úgysem fog engem megítélni. Egyik sem igaz. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy a törvény alapján mindenki kárhozatra méltó. De ott van az evangélium, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által tényleg megmenekülhetünk. És ez nem kifogás. Ha odaállunk az Úr elé az utolsó napon, és megkérdezi tőlünk, hogy miért engedjelek be téged a mennybe, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy azért, mert te meghaltál értem a kereszten. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 163. dicséretünk első 3, valamint az 5. és 9. verseit énekeljük el. Ez a régi számozás szerint a 205-ös énekünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy mind te magad, mind a te prófétáid olyan tisztán és világosan hirdettétek az evangéliumot. Elmondtátok, mit jelent a bűn, mit jelent annak sokféle következménye, mindenféle magyarázkodás alól kihúztátok a sámlit, és sokszor ott állunk mi emberek, hogy meg vagyunk rémülve, mi lesz velünk. Köszönjük, hogy ott van a válasz is mindenre, amire az ember képtelen, mert lehetetlen számára, azt te meg tudod oldani, mert számodra minden lehetséges. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te áldozatodban ott van a bűnbocsánat, és ott van az élet megújulása és az örök élet is. Nagyon köszönjük, hogy mindezt tálcán kínálod nekünk, és kizárólag hitet kérsz tőlünk, hogy azáltal mindezt elfogadjuk tőled. Könyörgünk neked, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket ezzel a hittel, vagy ha már megajándékoztál, akkor erősíts meg bennünket ebben a hitben. Add, hogy ne különféle tanítások szelében inogjunk, binogjunk, add, hogy ne csupán néha legyen erős a hitünk, hanem folyamatosan, hogy benned tudjunk gyökerezni. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk a te utadon járni megújult élettel, nem félve attól, ami vár ránk, hanem örömmel üdvözölve, hogy te majd visszajössz, és helyreállítasz mindent, és örök üdvösségben részesítesz bennünket. Urunk, köszönjük neked a gyülekezetünket is. Jó visszaemlékezni arra, hogy mióta vagy hűséges hozzánk, és mennyi áldást adtál nekünk. Kérünk, Urunk, hogy ebbe kapaszkodva hadd tudjunk megerősödni a te követésedben. Hadd hozzuk eléd, Urunk, a mi betegeinket. Te látod, hogy hányan szenvednek különféle betegségekben, nyomorúságokban, hányan várnak műtétre, különféle kezelésekre, hányan nem tudják, hogy mi lesz majd velük ezután. Urunk, elsősorban arra hadd kérjünk, hogy erősítsd meg őket önmagadban, hogy a te kezedből sem élet, sem halál, sem semmi más ki nem ragadhatja őket. És kérünk, Urunk, hogy ha Te is úgy akarod, akkor add gyógyulást, add a földi életnek a meghosszabbodását, az együtt töltött időnek a kiterjesztését. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. Kérünk, hogy mindig járj előttünk, mint jó pásztor. Mutasd nekünk az utat, és a Te lelked által úgy dolgozz a mi szívünkben, hogy önként és örömmel követhessünk Téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, az énekkart pedig megkérem, hogy fáradjon előre, és úrvacsorára készülve szolgáljanak közöttünk énekkel. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.